Kedves gyülekezet, örülök, hogy itt lehetek megint a körötökben. Elég rég voltam. Azt hiszem, az még a múlt év vége volt, ugye? Sajnos így alakult a program. Ez is úgy sikerült, hogy most meg tudtam oldani, és örülök, hogy meg tudtam. És valahányszor jövök, mindig mondom, olyan jó tele látni a gyülekezetet. És azt kell mondjam, olyan szomorú, hogy itt a betegség érezteti a hatását. Az jutott eszembe itt ülve és nézve titeket, hogy a katonaságnál lehet ilyenkor a veszteséget felmérik, hogy ki nincs velünk. Milyen jó, hogy nekünk azért nem olyan veszteség, tehát hogy várjuk vissza a betegeinket, vagy akik máshol vannak. Amikor a mai témánkkal készültem, hogy bennem volt, hogy olyan jó lenne ezzel egy gyerektörténet is kicsit hasonló témakörbe, úgyhogy szeretnék most gyerektörténetet is mondani a magam képességei szerint. Mivel ritkásan ülünk, minden gyerek jól lát, úgyhogy előre se kell jönni. Hagyj kérdezzem meg tőletek, gyerekek, hogy szerintetek melyik a legerősebb állat? Igen, tudtam, hogy az lesz az első. Hangya? Igen, ez egy jó szempont, ugye, mert viszonylag ilyen erős. Azért a medve sem megy a szomszédba segítségért, hogyha ilyen fanyűvő problémája van, vagy hasonló. Akkor azt mondhatjuk, hogy sok erős állat van, és nehéz megmondani, hogy melyik a legerősebb, mert ezek egymással is megmérkőznek. Akkor próbáljuk máshonnan, melyik a legokosabb állat? Igen, az a szimbóluma is az okosságnak, igazad van. Én olvastam a héten, vagy múlt héten egy cikket a varjúfélékről, nem tudom, hogy tudjátok-e. Hallgatlak, mondjad. Ja, nyugodtan. Jó. Varjút azt mindjárt láttatok már, nem? Általában nem egyedül járnak, van annyi belőlük, mint a nyű. Én is, amikor katona voltam, állandóan ott voltak körülöttünk. Akkor még nem tudtam, amit most tudok. Nem tudom, hogy hallottátok-e, hogy a varjak azok nagyon okosak. Teszteket csinálnak velük. Eszközt használnak. Tehát mondtál, most olvastam egy olyan cikket, hogy egy kampós dróttal ki lehet nyitni azt, ahol a kajája van, és ki tudja nyitni vele. És hogyha egyenes drótot adnak neki, akkor meghajlítja. Azért az már valami. Angliában csináltak olyat, hogy ha cigaretta csikeket összeszedik és leadják, akkor egy gép ad nekik helyette kaját, és gyakorlatilag szemétgyűjtésre befogták őket. Én komolyan. És hát sok érdekeset olvastam, nem akarlak most ezzel untatni titeket, csak hogy nézzük más szemmel a varjúkat, mi felnőttek is, én sem nagyon becsültem őket eddig. Azt mondják, hogy nagyon-nagyon okosak. Állítólag egy 6-7 éves gyerek értelmi fejlettségének felel meg. Tehát iskola érettek, mondhatnánk. Nem tudom, van-e itt, aki 6-7 éves, a körül van, szerintem van. Hát akkor lassan elhagyjátok a varjúkat, ez a jó hírem, tehát hogyha ez így megy tovább. Azért mondtam ezt el, hogy egy kicsit lássuk máshogy is a természetet, tekintsünk máshogy az állatokra, de azért mondjuk ki, és ez a fontos, hogy az oroszlán erősebb, mint az ember. A medve is erősebb, mint az ember. A hangya az ugye egy más kategóriában bajnak, most azt nem bántjuk. De azért okosságban bennünket az állatvilágban úgy tűnik, hogy senki sem előz meg. Vannak nagyon intelligens állatok, különös nekünk, hogy ennyire okosak. A karszárnyú delfin is nagyon okos különben, azt mondják, hogy talán az a legokosabb az állatok között. De az embert mindenkinél okosabbnak teremtette az Isten. És mégis milyen érdekes, hogy az ember mennyi butaságot csinál, nem? Mondom, hogy ti is csináltatok már butaságot, mi felnőttek szoktunk, azért elismerjük. És van egy fontos szó, amit meg kell jegyeznünk, ami még az okosságnál is jobb. Ez a bölcsesség. Nem tudom, hallottátok-e már ezt a szót. Általában az okosságot keressük, a Biblia pedig minek az értékéről szokott beszélni? Bölcsesség. Az a kívánatos.
De hallatszik, ugye valami?
Aha, csubába
így szóljunk.
Hát, hogy ha megtennéd, nem lenne rossz, mert köszönöm. A házból jön szemből? Talán
igen, de
hát
szóltak, hogy ez, hogy
ja, szabad akkor szólni. Jó, igen, kicsit átjön, az tény. Na, tehát a bölcsesség, a Bibliában mindenütt a bölcsességgel találkoztok, nem az okossággal. Ki tudja nekem megmondani, hogy mi a különbség az okosság és a bölcsesség között? Ja, azt hitted, hogy hát kérdezed?
Valaki az okosságot
valahol itt van, ahol mondod, tehát az okosság az egy képesség. Általában velünk születik, hogy kinek mennyire jó a kombinatív képessége. A bölcsesség az meg az, én úgy mondanám, hogy ahogyan ezt használni tudjuk. És lehet, hogy valaki a kevesebb okosságot is úgy tudja használni, hogy többre jut vele, mert bölcs. Általában a bölcsesség azt is jelenti, hogy gyűjtünk tapasztalatokat az életbe, és mindezeket jól használjuk fel. Emlékeztek rá, hogy Salamont milyennek nevezi a Biblia? Sőt, a köznyelv is. Bölcs Salamonnak. Nem okosnak, pedig azért okos is volt, de ő bölcs volt, bölcs Salamon volt. Ugye van a Bibliában egy ilyen ige, hogy a bölcsességnek kezdete, az az Úr félelme, ezt jegyezzétek meg. Köszi Balázs. Nem volt rossz visszhangja?
Ez
ja, jó, nem baj, kibírjuk valahogy. A bölcsességnek kezdete az az Úr félelme. Tehát ott kezdődik a bölcsesség, hogy nem iskolába jársz, azért járjatok iskolába, nem az okosságban növekszel, hanem ha az Istenre figyelsz, akkor jobban eligazodsz az életben, mintha csak az emberi okossággal bánnál. Jó, hogy az állatok okosak, jó, hogy mi még okosabbak vagyunk, de az igazi kérdés az, hogy ki az, aki bölcs lesz. És az állatoknak sajnos ez a bölcsesség már nem adatott meg, ez csak a miénk lehet. Azért gondoltam, hogy erről beszélek nektek, mert a felnőtteknek is erről fogok beszélni, és gondoltam, hogy hát, ha ti is jobban megértitek akkor. Kedves gyülekezet, én olvasnám is az alapigénket, Ézsaiás könyve 55. fejezet, 8. versét. Tehát az Ószövetségből egy olyan igehelyet olvasok megint, így alakult, nem ezért választottam, amikor Isten egyes szám első személyben szólal meg. Már máskor is mondtam nektek, hogy nekem már olyan különösek ezek, mert nem üzen, hanem formailag olyan, mintha ő szólna közvetlenül. Azt mondja ezen a helyen az ige, ismeritek jól, de nem baj, ha megkeresitek, mert még egyet fogok olvasni. 55.8, Ézsaiás 55.8. Megvan, ugye? Akkor olvasom. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim. Így szól az Úr. Még egyszer olvasom, mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim. Hogy szoktuk érteni általában ezt az ígét, ha gondolkozunk rajta, hogy Isten okosabb, mint mi, nem? Ezért mondtam az előbb, néztük, hogy ki mihez képest okos. Az ember okosabb, mint az állatvilág, ugye ebben is kiemelkedik, meg az erkölcsi felelősségében, de Isten még nálunk is okosabb. Általában okosságon azt értjük az Isten dolgaiban is, hogy Isten messzebbre lát. Egy példát, ha megengedtek, hogy amikor két sakkozó sakkozik, általában az győz, aki több lépéssel tud előre gondolkozni. És nagyon sokszor úgy képeződik le bennünk az Isten bölcsessége vagy okossága, hogy ő a képességénél fogva sokkal messzebb tudja a körülményeket, az eseményeket, a cselekményeket kombinálni, ha lehet így mondani. Mondhatjuk, hogy Isten okosabb, mint mi, és ez teljesen így van. Azt is mondhatjuk, hogy Isten bölcsebb nálunk, és ez is igaz. Ugye az előbb beszéltünk a kettő különbségéről, okosság és bölcsesség. És abban, hogy ezt az igét így értjük, látszólag a folytatás is megerősít. Nézzétek meg a 9. verset. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Tehát ez ugye a kétes igazán együtt kerek. De én most az első feléről szeretnék főleg beszélni nektek. Ugye a közelmúltban, amikor utaztam, hát mondtam nektek az előbb is, akik itt voltatok, hogy én az autóban majdnem mindig a Bibliát hallgatom, olyan jó, hogy lehet, és rájöttem arra, hogy abban is van érték, amikor egy rövid szakasz többször elolvasol és elmélyedsz benne, de más dolgokat látsz meg akkor, hogyha nagyobb szakaszokat egyszerre találkozol vele, ami olvasva nehezebb, de hallgatva könnyebb. Én ezt figyeltem meg, hogy könnyebb hallgatni hosszan, mint olvasni hosszan a Bibliát. A lényeg az, hogy olvastam hallgattam a kocsiban az Ószövetséget, bocsássatok, mert csak kényelmesebb, egy picit helyet csinálok magamnak, és a pátriárkális kort hallgattam, és arra figyeltem fel, hogy Istennek a megoldásai egy-egy helyzetben mások, mint a miénk, és most azt hangsúlyoznám, amit az első ige mond, hogy nem azt mondja, hogy magasabbak, nem az, hogy messzebbre lát és okosabbak, hanem így fogalmaz az első ige, ha emlékeztek, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én utaim nem a ti utaitok. Nem tudom, értitek, hogy mire gondolok, hogy merőben más. Tehát nem úgy van, hogy ugyanabban az irányban, hogy csak ő messzebb tud előre látni, hanem az irány sem ugyanaz. Ugye értitek, amire gondolok? Alapvetően már pár példát hadd mondjak, hogy jobban értsétek. Jákob kapta azt a nagy ígéretet, emlékeztek álmában, amikor látja a lajtorját. Ugye mi történt előtte? Becsapta a vakapját a testvére kárára, az apjával szemben meg azért milyen dolog volt. És mindjárt úgy vagyunk vele, hogy ha mondhatom helyettetek is, hogy mi ennek az embernek nem adtunk volna egy ígéretet, de ha mégis, akkor nem ekkor, nem? Értitek, hogy mire gondolok? Egy másik példa. Visszakapja Jákob az élettől, pontosabban a gondviselőstől, mert ugye kap egy olyan mennyasszonyt, vagy asszonyt, akit igazság szerint nem akart kapni, aztán majd megkapja a másikat is ebben igazadban. Ugye Leára gondolok. Lea úgy lett a felesége Jákobnak, hogy becsapta, úgy kezdődött a kapcsolatuk, hogy hát ugye nem tudott mit csinálni, akkor már ugye a korszokás azért, ez egy megkötött házasság volt, elhálták, hogy úgy kezdődött a kapcsolatuk, hogy jól becsapta. Azért milyen lehetett Jákobnak? Lábán is benne volt most egy más kérdés. Most jön a gyermekáldás kérdése. Kinek volt gyereke? Emlékeztek rá, kinek született gyereke?
Leának.
Leának. Azt hiszem 6, ugye? Mert ugye kettő a két szolgálónak, meg kettő végül Rákelnek is. És van egy olyan momentum, ahol azt mondja a Biblia, hogy látta Isten Leának a megvetett voltát, mert jobban szerette Rákelt Jákob, és Isten megáldotta Leát, hogy tudjon szülni, miközben Rákelt, aki nem csinált ilyen csúnya dolgot, neki meg nem, szóval nem volt sokáig gyerek, emlékeztek rá, később született József meg Benyámin. Így emlékeztek erre a történetre különben? Tehát, hogy még hangsúly is van ezen, hogy Leát az Isten megáldja gyermekkel. Most hagyj kérdezem meg tőletek, de most őszintén, hogy mi mit csináltunk volna? Nincs ez ellenére a mi igazságérzetünknek, hogy pont azt áldja meg azt az asszonyt itt a kettőből, vagy éppen négyből, ahogy számoljuk őket. Aztán a következő, az kicsit össze is függ a... Ja, bocsánat, nem, azt is idefelé hallgattam a kocsiból, az nem a szombatiskolában volt. Mózes története. Mózes rájut a sziklára. Emlékeztek? Másodszor. Nagyon súlyos hiba volt, mert egy jelképet tönkretett, és vétett az Isten ellen, akarata indulatos volt. Mi mindjárt azt mondtuk volna, hogy na jó, de hát 40 év után, hát mi kevesebb után kiborulunk, nem? Sokszor én is, tegnap is volt én sajnos. Azután ennyi, hát a jó Isten, hát hogy teszi a mérlegbe a dolgokat is? Nem engedte be Kánaánba. Azt megengedte, hogy benézzen, emlékeztek rá, felvittem, de nem engedte be. Mi nem ezt tettük volna. Nem tudom, hogy értitek-e, és még sorolhatnám a példákat, én elkezdtem most magamnak egy fájba gyűjteni az érdekességeket, csak azért mondanám nektek, hogy mikre érdemes figyelni. Ilyen elejtett szavak vannak. Azt olvassuk, hogy Ábrahám aznap metélte körül magát és a házanépét, amikor Isten ezt mondta neki. Még ez nem ebben a sorba illik, csak mint érdekesség. Hogy ez az engedelmesség, nem? Hogy aznap. Nem találtak, mi a helyzet, nálunk van olyan gyerek, aki azt mondja, hogy jó, majd. A majd, az nem tudja tudni, melyik évben lesz. Tehát, hogy... És mi sokszor ilyenek vagyunk a hitben különben, hogy majd. És Ábrahám kap egy ilyen parancsot, és nem azt mondja, hogy erre neki kell futni, át kell gondolni, át kell beszélni többiekkel. Az Isten ezt mondta, aznap. Szóval nagyon érdemes figyelni így az ígét ilyen szempontból is. De most én maradok ezeknél a megfigyeléseknél, amiket mondtam, hogy Isten merőben másként járt el, ahogy mi eljártunk volna, sőt megkockáztatom, hogy a mi igazságérzetünket bántja, hogy Isten miért tette azt, hogy a csaló Jákobnak ígéretet ad, a csaló Leának gyermekáldást ad, miközben a másiknak nem, aki pedig nem tett ilyet. Mózes kizárja Kánaánból, az másképp, hogy aztán pedig ugye tudjuk, hogy nem várta meg a feltámadást, hanem felvitte magához. Ugye ide írtam magamnak, hogy mi így tennénk, hogy Isten tett ezekben a helyzetekben? Legyünk őszintén, köszi ezt, nagyon igen. Köszönök. Hogy van?
Most nem, de majd igen.
Egyre jobbak a válaszok, családom belül itt fejlődik, tetszik. De azért igazam van, nem? Hogy azért alapból ez nekünk nehezen emészthető, akkor így mondom, Bani.
Hát Jákob a hazugsága miatt kapja ezeket az erős, hogy mondjam, próbákat meg becsapni.
Az egy más kérdés, hogy azért kapni fog szóval majd, de... Szóval ez egy összetett kép, ebben igazad van, de alapból merőben más az Isten útja, tehát én erre hoztam fel példaként, mint a miénk lett volna. Tehát mi nem így kezeltük volna zsigerből ezeket a helyzeteket. Ha mi nem úgy tennénk, ahogy az Isten tenne, ezekben a példákban is, akkor nem pont erről beszél az alapige, hogy az én utaim nem a ti utaitok? Az én gondolataim nem a ti gondolataitok? Tehát megint értitek, hogy nem arról van szó, hogy ja, egyfelé megyünk, csak én előrébb járok, hanem azt mondja, merőben más. Teljesen eltér alapból. Ha eltér, akkor kiben van a hiba? Nekünk úgy tűnik, hogy Isten nem egyszer igazságtalan. És mikor azért hozhatnék példákat, mert van a Bibliában sok, ahol emberi mércével mérve, és adnak egy másik példát, csak gyorsan, nem pont ez, de hasonló. szintén, ahogy hallgattam a Bibliát, a József történetét, ugye ebben az időszakban, emlékeztek rá, hogy József 20% adót szed a bőség esztendejében, és amikor visszaadja a népnek, akkor valaminek a fejébe adja vissza, és végül gyakorlatilag teljesen függőségbe hozza a fáraótól, mert földet is eladják meg mindent, tehát egy átrendezi a társadalmat. És azért most legyünk őszinték, hogy én emlékszem 2000, tehát én ezt megkaptam, hogy menedzser szemlélet, gondoltam, hogy mi volt ahhoz képest, érted, amit József csinált, akkor az ilyen menedzser. És nem olvassuk azt, hogy József itt túlkapott, vagy az, tehát nincs rossz hallás, nincs minősítés a Bibliában, nem tudom, mi volt, de sok olyan momentum van a Bibliában, ahol úgy várnánk, hogy hát az Isten miért nem ítéri meg, miért nem nyilatkozik. Mást várnánk. Mondja, Daria? Az így van. De mi azt várnánk, hogy mi sokszor úgy vagyunk, mint Naamán volt, emlékeztek, hogy úgy kérdezett, hogy majd őt hogy fogják meggyógyítani. És nem úgy történt. És mi sokszor ugyanezt várnánk Isten, hogy egy ilyen helyzetben mit kéne csinálni. És nem azt csinálja. Mi máshogyan oldanánk meg dolgokat, és nem technikai okokból, hanem erkölcsi okokból. Mert mi szerintünk más lenne a helyes. Csak hát nem tudjuk megoldani. És aztán idővel rájövünk, hogy milyen jó, hogy nincs hatalmunk rá, mert idővel rájövünk, hogy mégis az Istennek van igaza, ugye? Nem az én utaim a ti utaitok, és higgyétek el, hogy az én utaim a jók, ugye? Ezt is mondhatná a jó Isten. Sokszor aztán rájövünk, hogy milyen jó, hogy nincs hatalmunk rá, mert elrontottuk volna, de ehhez néha évek kellenek. És néha soha nem jön rá egy-egy ember, hogy mégis az Istennek volt igaza. Mit tanulhatunk mindebből, és hát végső soron az alapígéből? Ha azt mondja az Isten, hogy nem az én utaim a ti utaitok, akkor ez azt jelenti, hogy van egy különbség, van egy feszültség, és ez azt jelenti, hogy akkor mi nekünk van mit tanulni, nem? Hát ebben, bocsánat, egyet mondok, vagy az Isten tanuljon tőlünk, mert nekünk van igazunk, de ezt nem hiszem, hogy így van. A másik lehetőség az, hogy nekünk kell felzárkózni, de most figyeljetek, megint az van okosság, bölcsesség, hogy nem abban kell felzárkózni, hogy mi is olyan messzire tudjunk előre kalkulálni, mert nem, egyébként önállós a kalkulásról van szó, hanem hogy eleve milyen irányba induljon arra a gondolatmenetünk. Van még tanulnivalónk, és hát van egy jó hírem, vagy rossz hírem, azt majd eldöntitek, hogy és sohasem fogunk kifogyni a tanulnivalóból. Tehát nem mondja azt a Biblia, hogy mi egyhamar beérjük az Istent abban, hogy hogyan alkossunk, ugye értitek, mire gondolok, hogy hogyan alkossunk értékítéletet. Most azt kérdezem tőletek, hogy ez baj, vagy nem baj? Kétféle ember van, aki szeret tanulni, meg aki nem szeret. Aki nem szeret, annak rossz hír, hogy ez egy hosszú folyamat lesz. Aki szeret tanulni, mert élmény ismeretről ismeretre jutni, annak meg egy jó hír, hogy figyelj, olyan táblatok vannak előttünk, ugye értitek, én szeretek tanulni, megmondom őszintén, én örülök ennek a hírnek, amit a Biblia elénk tár. Van azért még egy következménye ennek, amiről itt beszélünk, hogy ha az ő utai nem a mi utaink, ha ennyire merőben különbözik, már irányvételében is a gondolkodás, akkor nem lehet az, hogy amíg ez így van, mi nem is ismerjük egészen helyesen az Istent? Ez meredek kijelentés szerintetek? Nem, ugye? Mert erről van szó. Tehát az az igazi Isten ismeret. Tehát mondjuk egy házasságban két ember együtt élve annyira megismeri, hogy már szoktál mondani, hogy más gondolatait is értik. Mert de tényleg élethelyzeteken átmentek, már tudja, hogy mit várhat a másiktól. Az igazi az lenne, hogyha mi ennyire ráhangolódtunk volna az Istennek a gondolataira, és amíg ekkora különbség van, addig komoly tanulnivalónk van az Isten ismeret tekintetében is. Ugye ideírtam magamnak azt is, hogy elénte ez természetes, ugye, amiről te is beszéltél, hogy ez van, de a cél az, hogy idővel ez az olló záruljon, tehát minél kevesebb területen legyen jelen ez a fajta különbség, félreértés, meg nem értés, másféle értékítélet. Tehát az értékítéletünket kell alakítanunk, csak az a baj, hogy mi azt nem tudjuk alakítani. Mert hát a mi értékítéletünknek az a lényege, hogy az a helyes, ahogyan én gondolom a dolgokat, nem? Tehát mindenki abból indul ki. Csak egy példa jutott eszembe, mert nem terveztem mondani, hogy talán ezt még nem mondtam nektek itt az évek során. Mikor érettségiztünk, a gimnázium végén én matek tagozatra jártam, matekból érettségiztem, emeltet írtam, mert abból felvételiztem is. És akkor már 12 éve tanultam a matekot, és nekem sose volt teher, én ezt mindig élveztem, ahogy az előbb mondtam is nektek. És 8 feladatból állt az érettségi, abból 7-et megoldottam, a 8-ig nagyon nehéz volt, az engem is meglepett, egy feléig jutottam el, 7 és fél feladat volt. Aztán utána tudom, elmentem a kertmoziba valami western filmet megnézni, hogy lelazítsak agyilag ettől, ami történt velem napközben. Hazamegyek, anyám szorgalmasan írta az eredményeket, mert este bemondták, ugye a Sas elemérnek hívták azt, aki megoldotta. És akkor bemegyek és nézem, hogy mit mond az elemér a tévében, és mondom, hát ez az nem az, igen. És akkor anyám mutatta, hogy eddig mi volt, kiderült, hogy a 7 megoldott példából 3 volt eredményében jó, 4 rossz volt. És akkor mondtam magam, és akkor mondtam, még kiszaladt a számon, hogy magam mered, mondom, nem baj, mondom, akkor is az enyém a jó. És tudom, anyám elborzott először attól, hogy nem egyezik, aztán pedig ettől a maga biztosságtól, hogy nyilván a tévében bemondják a rossz eredményeket, mert azt szokták. De ezt azért mondtam nektek, és annyit ott eszembe, hogy az ember egy napon keresztül csinál, mert ugye több órán, azt hiszem 4 órán át írtuk. Hát figyelj, 4 órát beleéled magad, tehát biztos vagy a dolgodban, hát azért csináltad így, mert így jó. Az más dolog, hogy nem hagyott aludni a dolog, hajnalba felkeltem, tőle már világos volt 2, vagy 3-kor nyár volt, és akkor fejből megoldottam a példákat, az kiderült, hogy elszámoltam. Tehát jól oldottam meg, csak majd emlékszek, hogy volt egy trapéz, 93,2, az nekem 11,2 volt. És aztán nem lett semmi jelentősége, mert nem az érdekelte őket, hogy tudok-e összeadni, hanem az, hogy meg tudom megoldani a példát. Tehát jól végződött a dolog. De a lényeg az, hogy az emberben ott van ez a fajta magabiztosság, hogy az én értékítéletem az a standard. Ez a gyülekezet életünkben is jelen tud lenni, főleg ha véleménykülönbségek vannak, hogy biztos, hogy benne nekem van igazam. Ezért nem tudom én magam kijavítani a saját értékítéletemet, mert eleve abból indulok, hogy az enyém a jó. Akkor hogyan tudja Isten kijavítani? Csak úgy, hogyha én figyelem az ő értékítéletét, és amikor a kettőnké különbözik, akkor kész vagyok tanulni, sőt szeretném megérteni, hogy mi a különbség. Azzal hadd kezdjem, hogy hogy lehet az ő értékítéletét szemlélni. Elvileg az életben is lehet, de szerintem ott nehezebb, mert ott nem mindig derülnek ki a dolgok. Legjobban hol jön ez ki, amikor a Bibliát olvasom. A Biblia ebből a szempontból olyan, most bocsánat, maradok az előző példaterületnél, olyan, mint az a példatár, aminek a végén megvannak a megoldások. Nem tudom, ismertek ezt a helyzetet, hogy lehet úgy is gyakorolni, hogy nem adtak megoldást, most vagy jó, vagy nem jó, nem fog tudni. Az a jó, hol a végén legalább az eredményt közlik, mert le tudod ellenőrizni magad, hogy jól csináltad. Most a Biblia is olyan szerintem, talán jó volt ez a példa, hogy amikor olvassuk, hogy mi történt, az egy dolog, de a Biblia azt is leírja, hogy és aztán mi lett, és mi volt a möge. Tehát gyakorlatilag körüljárt történeteket, körüljárt helyzeteket kapunk, ahol teljes képünk van, hogy az Isten mit tett, mit nem tett, miért tette, miért nem tette, és ott nagyon jól tudjuk szemlélni az Istennek az értékítéletét. Ide is ideértem magamnak, amit korábban mondtam, hogy ha lehetitek, hallgassátok is más. Én érzem most a kocsiba, hogy utazok, hogy nagy tételbe hallgatom sok fejezetet, akár egy óra alatt, ugye, mert hamar véget olvasni, és máshogy tudok figyelni. Tehát egészen új dolgokat látok meg, és úgy vagyok vele, hogy hiszem, hogyha olvasnám, nem lenne meg most se. Tehát egyszerűen mást ad. Csak javaslom nektek nyugodtan, ti döntetek, nyilván csak bátorítalak. És amikor olyan dologhoz érünk, és ezt mondtam az előbb, mondjuk a Bibliát olvasva, hogy Isten merőben más tesz, mint én, akkor ne lapozzatok tovább, hanem ott kell gondolkozni, hogy de mi van nekem ebből tanulnivaló. És most bocsássatok, mert megint hozok egy amerikai focis példát, azt hittem, hogy itt lesz majd János, és akkor értékelni fogja, majd elmondjátok neki, hogy az amerikai fociban ugye két csapat áll fel egymással szembe, és többnyire ember-emberrel van szembe. És van egy olyan, amit úgy hívnak, hogy mismatch, ahol nem találkozik a kettő egymással, tehát valamelyik dominál a másikkal, gyorsabb vagy erősebb nála, és mindig meg tudja verni azon a ponton. Tehát az a párosítás előnytelen valamelyik csapatnak. És az, amelyik erre rájön, az addig erre játszik, amíg azok nem tudnak valamit tenni ellene, mert felismerik, hogy itt van egy különbség, és ott van keresni valójuk. És nekem ez a példa jutott most eszembe arról, hogy amikor mi ismerünk fel különbséget most értékítéletbe, akkor ne menjünk el mellette, mert ott tudunk a legtöbbet tanulni az Istentől, ahol leginkább el van maradva a mi értékítéletünk az övétől. Ott a legnagyobb a hézag, nem az én utaim, a ti utaitok. Akkor itt tudunk a legtöbbet tanulni, itt van a legtöbb potenciál ebben az egészben. És mi következik ebből a legfontosabb területen, a szeretet területén? Ott is ez igaz, hogy nem ugyanúgy gondolkozunk szerintem a szeretetről sem, mint az Isten. Kezdem azzal, hogy az Ószövetségben van ez a hát szomorú ige, én nekem mindig szomorúnak adtam, amikor azt mondja, olyan a ti szeretetetek, mint a korán múló harmat. Elillan. Elillan. Hamar és nyom nélkül tűnik el. Amit mi szeretetnek hiszünk. Mit mond Isten az ő szeretetéről? Akiket én szeretek, azokat megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg, mert szeretlek. Mi általában azt tekintjük szeretetnek, ami a, most mondok egy ilyen szót, biztos ismerjük, a tutulygatás, azt tudjátok, hogy mit jelent? Tehát ez, az emberek ezt tekintik szeretetnek, ezt várják általában. Isten meg azt mondja, hogy akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Biztos mondtam már nektek, csak mindig visszacseng, egyszer egy dokumentumfilm részletét láttam egy magyar műrepülővel, Vesenyei Péterrel, és ő mondta, hogy volt egy oktatója, a Csehországba képezték ki, és mondták, hogy Péter, azt mondta az oktató, én téged szeretlek, ezért meg fogom mondani a hibáidat. Mert azt szeret, nem azt szeret, aki nem mondja meg, ugye, mert a szeretet akadályozza. Ugye, az nem szeretet. Ha úgy hagyod. Az más kérdés, hogy nem mindegy, hogy mikor mondasz meg, meg mit. Nyilván itt ez szakmai kérdés volt, tehát ott nem volt ilyen íze, csak legfeljebb rosszul esik. De aki igazán szeret, és Isten igazán szeret, az szól. Az fed és fenyít is, ha kell. Sokan felvetik azt a kérdést, hogy ha szeret, akkor miért engedi meg a szenvedést? Azt mondja Dániel, hogy azért, hogy megtisztuljanak és megfehéredjenek sokan. A Dániel 11-ben. Azért, mert szeret. Azért, mert tisztának akar látni. Mert tudja, hogy a kékek és a sebek távoztatják el a gonoszt és a belső részekig ható csapások. Lehet úgy is szeretni, hogy így hagylak, ahogy vagy, csak ne fájjon, meg úgy is lehet szeretni, hogy nem akarom, hogy így maradj. Ugye egy másik példát most hirtelen eszem, amikor valakinek kirándul a válla, akkor most lehet úgy is szeretni, hogy jaj, szegény, már van elég baja, ne bántsuk, meg úgy is, hogy nehogy már így maradjon, és akkor visszarántják. Állítólag, amikor visszarántják, az is fáj. Na, de azt azért csinálják, hogy aztán a helyén legyen, nem? Hát az egész életünk arról szól, hogy Isten bennünket nem akar így látni, így hagyni. Hát nekünk nem jó így. A hit az pont arra való, hogy először felismerjük azt, hogy tényleg nem jó így. Nem érzem jól magam ebben az állapotomban. És azt mondja, akkor segít megváltozni. De ez fájni fog. Minden változás fáj, ez nem igaz, hogy nem fáj. Az eredmény már lehet jó, de a változás az biztos, hogy fáj. És én úgy gondolom, hogy és ezen gondolkoztam el, és most nem is akarok hosszan szólni, tehát nem fogom teljesen kihasználni az időt. A lényegét elmondtam annak, amit szeretnék, hogy igen, most hát még ideírtam azt, ehhez tartozik az előző gondolatot, hogy azt várnánk, hogy ha szeretsz, akkor védj meg a hatásoktól, tehát vattázz ki az életemet, vagy nem tudom, hogy mondjam. Isten meg azt mondja, hogy úgy gondolkodik, hogy ha szeretsz, akkor tégy jobbá, tégy alkalmassá. Segíts, hogy be tudjak menni abba az országba. Segíts végig menni a változásnak ezen az útján. És én arra jutottam, hogy Isten egy magasabb rendű szeretet kapcsolatra vágyik velünk. Tehát ő nem azon a szinten akar csak bennünket szeretni, hogy azt mi szeretetnek éreznénk, megvárnánk, hanem azt mondja, hogy van ennél magasabb szint is, és meg akarom mutatni neked. És szeretnék ezen a szinten találkozni veled. És így fogalmaztam meg, hogy nem a mi normáink szerint akar szeretni bennünket, hanem a saját normái szerint. És azzal zárnám, hogy biztosan ismeritek, van ez a, hát nem is elmélet, vagy nem tudom minek mondjam, ez a szeretett nyelvekről biztos olvastatok, hogy van, azt hiszem ötféle csoportja van, és akkor azt mondják, nagyon nagy tanúság van benne, hogy mi egymással úgy szoktunk lenni, hogy én szeretlek téged, és olyan figyelmességekkel halmozlak el, ami szerintem a szeretet jele. De ha nem ezt értékeled, hanem neked más a szeretet nyelved, te mondjuk az ajándékokat szereted, én meg sok időt szeretnék vele töltélni, de soha nem adok ajándékot, akkor te nem fogod érezni, hogy szeretlek. Ismerősével találkoztatok vele. Ez az egész arról szól, hogy én úgy szeressem a másikat, ahogy azt ő meg tudja érteni, és szeretetnek tudja érezni. Ugye erről szól a szeretet nyelv. Az az érdekes, hogy amiről én beszélek, Isten emberrel kapcsolatában az ennek az ellenkezője. Tehát Isten nem úgy akar szeretni bennünket, ahogy azt mi annak vesszük, mert akkor soha semmi nem zökkentene ki bennünket az életbe, hanem Isten azt mondja, hogy figyelj, tudok egy olyan szeretett nyelvet, amit te nem ismersz, de az érdemes megtanulni. Mert akkor más szinten fogod megtapasztalni az Istennel való találkozást. Az tényleg egy művészet, van ilyen könyv is, ugye a szeretett művészet, az tényleg egy művészeti magasság. És azt mondja az Isten, hogy figyelj, engedd meg, hogy ne a te nyelveden, ne a te szinteden kommunikáljuk egymás között a szeretetet, hanem arra hívlak téged, hogy gyere az én szintemre, és ezen a szinten tapasztaljuk meg. És bizony ez a szeretetnyelv, ez nem zárja ki azt, amit mi nem veszünk szeretetnek. Erre mondom, hogy sok ember szemrányás lesz az Istennek. A nem hívők eleve, sokszor alibiből kifogásból, hogyha van Isten, akkor mi engedi meg. A tragédia az, amikor ezt egy hívő ember mondja már, hogy én hiszek abban, hogy van Isten, de miért engedi meg? És itt jön az, hogy vagy bízok benne, vagy nem. És én azt gondolom, hogy amikor azt mondjuk, és én ezt szeretem veletek ma megosztani, mert engem ezt foglalkoztatott utóbbi egy-két hétben, amit az alapíge ragadott meg, ahogy én erre ráismertem, hogy milyen mélység van ebben, és milyen messzeható igazságtartalma, hogy az Isten gondolatai merőben mások. Tehát ezt nem van hangsúlyozni. Eredendően mások, mint a mieink, és nekünk sokszor nem messzebb kell menni abban, amit csinálunk, hanem más irányba kell indulni. És azért milyen jó, hogy van valaki, akitől tanulhatjuk ezt. A helyes gondolkodást, a helyes értékítéletet és a helyes szeretetet. És gyakorlatilag minden azon múlik, hogy akarunk-e, tudunk-e, szeretnénk-e, készek vagyunk-e ezekben a dolgokban fejlődni és újat tanulni. És érdemes, mert merőben más lesz az életünk, az élethez való viszonyulásunk, a dolgokhoz, a körülményekhez, a kihívásokhoz való viszonyulásunk, és más emberekhez való viszonyulásunk is. És én azt kívánom nektek is, magamnak is, hogy vegyük komolyan ezt az ígét, és az idő múlásával, amiről Máté is utalt, mind kevésbé legyen meg ez a szakadék az ő utai és a mi utaink között, mind közelebb kerülhessünk hozzá, és ezzel tényleg az ő gyermekeinek neveztethessünk méltán. Amen.